Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Önök a Magyar Mária Rádió Nemes Egyszerűséggel című műsorát hallgatják, Ridel Lórend vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégemet, Szekeres Ukron Villőt.
Üdvözlöm én is a hallgatókat!
Műsorunkban a magyar társadalom egykor meghatározó rétegének, az arisztokrácia és nemesség mai leszármazottainak az életét mutatjuk be. A családod a népes erdélyi Ugron család, amely család jelentős politikai és közéleti szerepet töltött be. Betlen Gábor 1626-ban erősítette meg a oklevélben a nemesi címeteket.
Igen, én igazság szerint két nemesi család leszármazottja vagyok. Édesapám Szekeres Árpád, mezőmodorosi Szekeres Árpád, édesanyám pedig Ábránfalvi Ugronéva. Amikor összeházasodtak, akkor felvették egymás nevét, és az öcsémmel így lettünk Szekeres Ugronok. És valóban az Ugron család egy meglehetősen régi székely primór család. Gyakorlatilag a nemesítés nem tudjuk mikor történt meg, ugyanis az első iratok már nemesként említik a családot. Valamikor az 1800-as évek elején a család Ábránfalvi előnévvel két ágra szakadt, a Fiatfalvi és a Szombatfalvi ágra, mi vagyunk a Fiatfalviak. A család, mint az összes többi erdélyi magyar történeti család, bejárta a 20. században azt a rögös utat, amelynek következtében elveszítettük a státust, a vagyont, és gyakorlatilag az erkölcsi része maradt meg az egykori birtokoknak, vagy felelősségnek. Minthogy Romániában 2001-ben hoztak egy kárpótlási törvényt, némi nemű birtokokat, épületeket visszakapott a család. Ugyanakkor nagyon érdekes dinamikával először kaptuk vissza a Fiatfalvi kastélyt, ami olyan rossz állapotban volt, hogy nem nagyon tudtunk vele mit kezdeni, és csak később évekkel később kezdtük el visszakapni a hozzátartozó földterületeknek egy részét, mezőgazdasági területeket és erdőket. És hát sajnos, amikor a kastélyt visszakaptuk, akkor olyan szinten volt rossz állapotban, hogy a tetőfelújítás, tehát az állag megóvási munkálatok is olyan összeget emésztettek volna fel, amit a család képtelen volt biztosítani, és emiatt tovább kellett adjuk. Én akkor nagyon kicsi voltam, tehát alig emlékszem ezekre a dolgokra, viszont emlékszem arra a hangulatra, hogy édesanyámék, a négyen vannak testvérek, és hogy milyen nagy trauma volt nekik az, hogy családi örökségüket visszakapták, és mégis kénytelenek megválni tőle, mert két lehetőségük volt, vagy végignézik, ahogy a kastély elpusztul, összeomlik, és lassan a semmivé lesz, vagy továbbadják egy olyan tulajdonosnak, aki gondját tudja viselni, aki megmenti, és nagyon nagy szerencsénk volt, mert a Szombatfalvi Ugronok egyik leszármazottja, pontosabban az egyik ugronlány férje vásárolta meg, és azóta van teteje a kastélynak, és úgy néz ki, hogy biztosította jövője. Úgyhogy ez végül is egy szép történet.
Akkor a kastély akkor ezek szint családban maradt, mondhatjuk. Igen. Ezt. Jól értettem, akkor ugye apai ágon Szekeres.
Igen.
És a anyai ágon vagy Ugron.
Igen.
Említetted a 40-es, 50-es években, hogy a családod mekkora nagy gazdasági és erkölcsi válságot élt át. Mivel mindkét oldalról erdélyi vagy, ott gondolom sokkal erősebben voltak érezhetőek ezek a hatások. Szüleid élték át ezt, vagy pedig nagyszüleid?
A nagyszüleim. Egyértelműen a nagyszüleim. Mindkét ágon eléggé megszenvedte a család ezt az időszakot. Igazság szerint Ugronágon tehát ott kicsit tisztázottabb a történet, ugyanis a Szekeres nagyapám, nagy szülei, tehát az én dédszüleim nagyon-nagyon korán meghaltak, és így módon a családunk története, tehát a történetek, a családhoz kapcsolódó történetek nagy része feledésbe merült. Sőt, nagyon érdekes az, hogy maga a nemesi tudat is, tehát hogy a nagypapám nem volt még négy éves, amikor a nagyszülei meghaltak, és egy olyan rokonok nevelték fel, akik nem tartották ezt a nemesi leszármazást, nem volt nekik fontos. És emiatt elvesztődött a családi emlékezetből a nemesség tudata, holott közben utána mentünk is a dédszüleim generációján esetében, meg a felmenőik esetében, ez nagyon is élt a családban. És én kamasz voltam, amikor megtudtam, hogy apajágon is nemesi származású vagyok. Az, hogy anyajágon nemesi származású vagyok, azt mindig is tudtam, az sosem volt ez különösen kihangsúlyozva a családban, de valahogy ott élt minden mozdulatunkban abban, ahogy tanítottak, ahogy neveltek minket. Ugye ezzel már előnyök, kiváltságok nem jártak, de hogy a kötelességtudatunk, a kötelességtudat, az ezzel járó felelősség tudatot nagyon belénk nevelték. És nagyon hálás vagyok édesapámnak, hogy ezt a gyere is nyitott volt, és hogy ő is nagyon támogatta ezt a fajta tudatot, és utána, hát igen, a sors különös, nem tudom, fintora, vagy csavarra volt az, hogy amikor, azt hiszem 14 vagy 15 éves voltam, amikor kiderült, hogy édesapám is nemesi származású, és akkor elkezdtük kutatni a család történetet, egyrészt édesapám, másrészt a családból többen, és ott is nagyon érdekes történetek jöttek elő. És hogy ez valahogy úgy, pont azért, mert hogy a apajágon nagyon kevés történet, nagyon kevés családtörténet maradt meg, ez a fajta identitás valahogy úgy egy hiányt töltött, tehát a lelkem hiányát valahogy kitöltötte. Nem az maga, hogy nemesi identitás, hanem az, hogy sikerült kideríteni valamit a családról, és a távoli múlt már nem annyira homályos, mint addig volt.
Tudsz valamilyen konkrét történetet mesélni arról, hogy a kitelepítések, vagy ez a vagyonelkobzás hogyan érintett a családodat?
Hát azt hiszem, hogy ilyen szempontból az ugran családtörténet az érdekesebb, úgyhogy inkább azt mesélném el. Ugye a Trianon után a családom és a birtokok és minden Romániához került, és hát a 20-as évekbeli földreform után ezek a birtokok erősen lecsökkentek méretben és fenntarthatóságukban, és a nagypapám gyakorlatilag kertészmérnök volt, és egy mintagazdaságot hozott létre Fiatfalván, egy működőképes gazdaságot, ami hát világháború alatt erősen megsínlette a háborút, és aztán lejárt a háború, visszatértek Fiatfalvára a menekülések és mindenféle viszontagságok után. Gyakorlatilag a négy fal fogadta őket, amit nem hordtak el az oroszok, azt a falu, és aztán az oroszok, tehát hogy németek, oroszok, falu, mindenki ott széthordott mindent. Bútorokat, mezőgazdasági eszközöket, állatokat, tehát a semmiből kellett újjáépíteni a gazdaságot, és mire nagyjából sikerült újra működésbe hozni a dolgokat, addigra jött 49. március 2-áról 3-ára a virradó éjszakája, vagyis az erdélyi kitelepítés, nem csak erdélyi, hanem romániai. Azt nem tudom, mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy az erdélyi arisztokráciát, nagypolgárságot, gyakorlatilag birtokosokat, mindenkit, aki egy picit is gazdagabb volt az átlagnál, már 1949. március 2-áról 3-ára a virradó éjszaka elvittek a lakhelyéről. Gyakorlatilag kastélyokból, udvarházakból összeszedtek egyetlen éjszak alatt mindenkit, tehát ez egy nagyon jól előre megtervezett program volt. Megyei szinten zajlott, amennyire tudjuk, központi irányítással. Minden kastélyhoz, udvarházhoz kiment egy teherautó, vagy valamilyen hasonló jármű, néhány káderrel, helyekkel, megyeiekkel. Összegyűjtötték azokat, akiket éppen az adott házban találtak, és elvitték őket többnyire egy nagyvárosba, egy közeli nagyvárosba. Az én nagyszüleim Marosvásárhelyre kerültek. Illetve nagyon bonyolult volt, mert nagymamám nem volt otthon Fiatfalván, nagyapámat elvitték Fiatfalváról Udvarhelyre, nagymamám pedig Vásárhelyre került, és akkor hónapokig kellett kérvényezni, hogy akkor a nagypapám kérülhessen át Udvarhelyre, Marosvásárhelyre, vagy nagymamám Udvarhelyre, és végül is úgy döntöttek a szervek, hogy nagypapám került át Udvarhelyről Marosvásárhelyre, és akkor így végül is újraegyesült a család. A kitelepítéssel együtt járt a mindenféle vagyonelkobzás, és a személyigazolványukba belekerült a DO pecsét, ami a domicilio obligatori út jelenti, vagyis a kényszerlakhelyt. Ez azt jelenti, hogy nem hagyhatták el Marosvásárhely területét. És ez egészen, azt hiszem, 63-ban oldották fel a kényszerlakhelyet, és akkor először a kastélyból először egy pincébe kerültek, aztán egy padlásra, aztán valahogy a marosvásárhelyi tisztviselőtelepen egy kertben építettek maguknak egy szobát, aztán valahogy onnan is elkerültek, és akkor egy úgynevezett cigányházba kerültek, és gyakorlatilag édesanyám ott töltötte a gyerekéveit. Hozzá kell tenni, hogy ugye 49-ben volt a kitelepítés, és 49 és 63 között tartott a DO, és ebben a 14 évben a nagyszüleim 4 gyereket vállaltak, tehát akkor született meg édesanyám és a 3 testvére, illetve édesanyám a legkisebb, van 2 bátyja és 1 nővére, és ezekben a legnehezebb és bizonytalan években a nagyszüleim úgy döntöttek, hogy gyereket vállalnak, és nem is akárhányat, hanem 4-et. És becsülettel felnevelték őket, és utána sajnos édesanyám elég fiatal volt, amikor elvesztette az édesapját 68-ban. Úgyhogy nagymamám gyakorlatilag egyedül nevette fel a 4 gyereket, és iskoláztatt őket, és egyetemre járatt őket, szóval ez egy hihetetlen történet szerintem. És ha belegondolok abba, hogy a nagyszüleim 2-szer maradtak egy szárruhában, először a menekülés során, aztán 49-ben, a kitelepítéskor, akkor fogalmam sincs, hogy ezt hogyan tudták túlélni. Nagyon sokat gondolkodtam, és főleg azon gondolkoztam, hogy ha mondjuk az én generációm kerülne ilyen helyzetbe, akkor vajon mi ezt hogyan kezelnénk? És hát nem tudom. Azt hiszem, hogy olyan hitük és olyan tartásuk volt, ami valahogy átsegített őket, ezen képesek voltak túlélni. Mert hogy nagyon sokan közülük nem tudtak főzni, mosni, takarítani, tehát nem voltak meg az alapvető ilyen, ők házat vezetni tudtak, tudták, hogy hogyan kell gondoskodni a faluról, hogyan kell ügyet intézni, stb., de hogy így az alapvető házi munkákat sem mindenki ismerte. Egy nagyon érdekes történet, hogy a déd nagymamám, tehát nagymamámnak, aki egyébként nem nemesi származás, hanem nagypolgári család sarja, tehát anyai nagymamámnak az édesanyja egy igencsak elkényeztetett kislány volt, egy debordlány. És ő is kiemelt lett, és ugyanúgy végigelte ezt a pincéből padlásra, stb. Történetet. És anyukám már úgy emlékszik rá, mint egy végtelenül együttérző, egy dolgos, szóval egy teljesen alkalmazkodott ahhoz a helyzethez, ami belekerült. És ez az, ami számomra nagyon lenyűgöző, hogy ezek az emberek túlélték mindezt, és nem csak, hogy túlélték, hanem egy olyan különös derűvel érték túl. Tudtak mosolyogni, és nevetni, és önmagukon nevetni. És szerintem ez az önmagukon nevetés is egyébként valószínűleg nagyon fontos része volt az ő túlélési mechanizmusuknak.
Hát igen, részint a humor az nagyon sokat segít az embernek a életében, hogyha szorult helyzetben van. Nyilván az is nagyon sokat segített, hogy egy keresztény családról van szó, és a Jóistennek a segítsége átitatta az egész családot, és átsegítette őket ezeken a nehéz időszakokon, és hát ugye az ember felnő a feladathoz, soha nem tudja azt, hogy mennyire terhelhető, és a Jóisten mindig annyit terhet tesz rá valakire, amennyit elbír, és az ember sokszor nem tudja azt, hogy azt a terhet elbírja, vagy nem, és kiderül utólag, hogy elbírja. Ezek szerint akkor a vagyont azt valamilyen szinten sikerült szereznetek kárpótlás útján, mert ugye Romániában másképp volt a kárpótlási törvény, másként szabályozták, mint Magyarországon, de hát ugye ebből túl sok nem maradt, mert el is kellett adni annak érdekében, hogy a kastély az, annak az állag megóvása megmaradjon. Neked hány testvéred van?
Nekem sajnos csak egy öcsém van.
Egy öcséd van.
És Zéténynek hívják.
Zétény. Hogyan éled meg minden napokban ezt a erkölcsi és szellemi örökséget? Amikor bemutatkozol valakinek, azért nyilvánvaló, hogy honnan jössz. Másképp néznek rád, miután bemutatkozol?
Hát vannak olyan helyzetek, amikor igen. Nagyon sokszor megkapom azt a kérdést, hogy elmondom a nevemet. Ugye a Szekeres az kevésbé ismert név, de az Ugron az azért...
Hát a magyar politikai közéletben is egy közismert név, igen.
Igen, és akkor nagy kerek szemek is, hogy az az Ugron, és akkor mindig mondom, hogy hát igen, az az Ugron, és akkor általában ennyiben marad ez a kérdés. Nem tudom, nekem ez egy nagyon fontos része az identitásomnak, és csak az elmúlt években kezdtem el rájönni arra, hogy mennyire fontos része. Nagyon érdekes történet, hogy én az Erdélyi Castellum Alapítványban nőttem fel, ez az Erdélyi Magyar Történelmi Családok Egyesülete, ami gyakorlatilag egy idős velem. Tehát 92-93-ban alapították, és én ott a szószoros értelemben ott nőttem fel, tehát egész pici korom óta ott jöttem, mentem, rohangáltam, rosszalkodtam a többi gyerekkel, és ott akkor nem is fogtuk fel, hogy ez milyen fontos, hogy ott nem csak mi voltunk gyerekek, hanem ott voltak azok az emberek, akik átélték a kitelepítést, a világháborút, a kommunizmust, az ő gyerekeik és az ő unokáik. Tehát ott nagyon sok generáció élt együtt, járt össze, különböző tea délutánokra, meg éves találkozókra. És akkor ott voltak különböző programok nekünk, gyerekeknek is, de hogy sosem voltak elválasztva különböző generációk, vagyis mi gyerekként egész pici korunktól kezdve láttuk azt, hogy az idősebbek, a nagyszüleink generációja, vagy a dédszüleink generáció, akik még éltek, sajnos már nincsenek közöttünk ezek az emberek, hogy ők hogyan élnek, hogyan léteznek, hogyan vannak jelen egy társaságban, hogyan mozognak, hogyan beszélgetnek, hogyan néznek ránk, hogy emberszámba vettek gyerekként is minket, ami különleges volt, mert egy felnőtt társaságban igen ritka az, hogy egy kisgyerekkel foglalkoznak a felnőttek, hogy nem egymással, hanem a gyerekekkel. És itt abszolút foglalkoztak velünk is, és nem az volt, hogy leültettek, és akkor elmondták, hogy így kéne viselkedni, ezt kéne csinálni, úgy kéne csinálni, stb., hanem egyszerűen az, ahogy a személyes példájukkal tanítottak minket, és jártunk kirándulni, és városnéző sétákra, és kulturális programokra, és mindez nagyon érdekes volt, és jó volt együtt lenni, és aztán persze kamaszként már kevésbé volt jó, meg untuk, meg stb., és akkor nagy kamaszként valamilyen szinten el is távolodtam ettől a világtól, valahogy kikoptunk ebből az egyesületből, viszont egyetemistaként valahogy megint belekerültem egy olyan közegbe, itt Budapesten, ugyanis én Marosvásárhelyen nőttem fel, és ott is érettségiztem, és aztán egyetemre, tehát tanulni jöttem Budapestre, és itt Budapesten megint belekerültem valahogy spontán módon egy olyan közegben, ahol hasonló családtörténetű fiatalok voltak, mint én, és valahogy elkezdett ez fontossá válni, vagy elkezdett tudatosodni bennem, hogy ez fontos, mert mindig is fontos volt, mert hogy ezt azért nagyon belém nevelték, hogy te itt viseled ezeknek a családoknak a nevét, azon, amit teszel, azzal nem csak magadról beszélsz, és nem csak magadról mesélsz, és nem csak ha rosszat teszel, akkor nem csak a saját, hogyan fogalmazzam ezt meg. Szóval nem csak magamnak teszek, nem csak magamnak ártok, hanem a családomnak is. És akkor én tudtam, hogy nekem valahogy viselkedni kell, és ez valahogy nagyon belém nevelték. És ez sosem szűnt meg az identitásom része lenni, de hogy tényleg az elmúlt 5-6 évben lett ez úgy a mindennapjaimnak aktív része. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok barátomról, akikről amikor összebarátkoztunk, és tényleg nagyon jó barátok lettünk, nem is tudtam, hogy hasonló származással bírnak, mint én, és valahogy utóbb többekről kiderült, hogy az egyik legjobb barátom egy felvidéki család sarja, egy nagyon jó barátom, egy dunántúli, egyébként erdélyi gyökerekkel rendelkező kisnemesi család sarja. És valahogy azt vettem észre, hogy azok az emberek, akik így körülvesznek, és akikkel igazán jobban vagyok, akikkel együtt mozgok a mindennapjaimban, azoknak egy igen jelentős része történelmi családok leszármazottja. És akkor ezzel így tudatosan is elkezdtem foglalkozni, mert hogy egyébként történettudományt és művészettörténetet tanultam, tehát ez a történész gondolkodás, ez nem hagyott nyugodni, és ezzel így elkezdtem tudatosan is foglalkozni, és tudatosan is visszatérve a Kásztelen Alapítványba, tudatosan is elkezdtünk közösséget szervezni, fiatalokat, megpróbáltuk visszahozni a Kásztelen berkeibe, és úgy tűnik, hogy ez valahogy működik, mert ugyanúgy, ahogy én, a generációm többi tagja is keresi ezt az identitást, tehát, hogy valahogy bennünk van, aktívan, passzívan bennünk van ez az identitás, és keressük azt, hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Arra jöttem még rá, hogy alapvetően ez egy csoportos identitás, és ezzel csak közösségben tudunk valamit kezdeni, és azáltal, hogy megtaláljuk megkeressük azokat az embereket, akik hasonló módon keresgélnek, mint mi, valahogy együtt már jobban tudunk gondolkodni, és együtt már el tudunk kezdeni építeni, és a hagyományainkat, az értékrendünket valahogy jobban tudjuk képviselni, és hogy ez egy nagyon nagy megtartó erővel bír az, hogy megint közösségben tudunk mozogni, és hogy ezek nem zárt közösségek, ezek teljesen nyitottak a világra, és olyan emberekre, akik lehet, hogy nincs hasonló múltja, de hogy az értékrendjük, a szellemiségük nagyon hasonló. ezek nagyon befogadó közösségek, és nagyon jó a tagjának lenni, és nagyon nagy beszippantó erővel bírnak. Engem is nagyon beszippantott ez a budapesti baráti társaság, és aztán végignéztem, hogy még többeket hogyan szippant be, és hogyan nem csak beszippantja, hanem meg is tartja. És akkor, mint említettem, tudatosan is elkezdtük ezt építeni, Erdélyben is, nem csak Budapesten, és működik, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy én is itt Budapesten megtaláltam ezt a közösséget, és megkaptam azt a lehetőséget, hogy azt, amit én gyerekként megkaptam ajándékba a Kásztelum által, azt valamilyen szinten megpróbáljam továbbadni. És ezt az identitást nem csak önmagamban erősíteni, hanem másokban is segíteni, megerősíteni.
Említetted a Kásztelum alapítványt. A hallgatóknak sokat nem mond, hogy mi ez, azért elmondom, hogy a erdélyi történelmi családoknak a alapítványa. Hány történelmi család tagja ennek a alapítványnak?
Ha jól tudom, körülbelül 240 tagja van. Tehát az alapítvány tagsága nagyjából az egész világra kiterjed. A legtöbb természetesen Erdélyből és Magyarországról van, de hogy nagyon sokan származtak el Ausztráliától Amerikáig.
Érdekes, hogy a Kásztelum alapítványon egy idős vagy, és hát itt ki is derült ennél a pontnál, hogy mennyi idős vagy. Hát 92-ben születtél, nagyon fiatal vagy. A riport előtt elkértem az önéletrajzodat, és hát döbbenetes, hogy mi mindennel foglalkozol. Leginkább itt ugye a közösségszervezés, különböző kulturális rendezvényeknek a szervezésével, kastélyprogramban. Én említettem ugye a Kásztelum alapítványban is nagyon sok mindent vállaltál, ami emlékvédelem, és hát rengeteg szakpublikációd is van. Foglalkoztál a Kövesszalvi Gosztonyi címeres levéllel, a Csecsei Vámos címeres levéllel, címerek és tanulságaikkal, és még itt még egy oldalon keresztül gyakorlatilag föl van sorolva, mi mindennel kapcsolatban voltak neked szakpublikációid. Ez emellett rengeteg versenyen és pályázaton is részt vettél. Most éppen a Petőfi Sándor ösztöndi szakmai gyakorlatában vagy jelen.
Hát a Petőfi Sándor ösztöndi az egy magyar állami ösztöndi, amelynek az a célja, hogy határon túli szorványtelepülésekre küldjön ösztöndiasokat, akik közösségszervezéssel, kulturális program szervezéssel, közösségépítéssel foglalkoznak, és így kerültem Marosvécsre, a Kemény Auguszta Kulturális Egyesülethez, ami a marosvécsi kemény várkastélyt fenntartó egyik egyesület, vagy szervezet. Gyakorlatilag ott Vécsen egyrészt a közösséggel, a helyi magyar közösséggel foglalkozom, másrészt magával a várkastéllyal és annak fenntartásával, programszervezésével. Valószínűleg azért is kerültem pont Vécsre, mert hogy nekem az alapvégzettségem művészettörténész, és ezen belül is emlékes szakember. És hát Marosvécs, a Kemény Kastély az egyik legjelentősebb erdélyi várkastély, és hát felújításra vár, és egy nagyon érdekes épület már önmagában, és nagyon érdekes történettel bír, mert hogy a Helikonnak volt a székhelye, illetve hát ott voltak a Helikon találkozók, és nem székhelyként működött, hanem hogy Kemény János oda hívta össze a Helikon találkozókat, ami ugye a két világháború közötti erdélyi irodalmi élet legfontosabb csoportosulása. És hát nagyon szeretem ezt a munkát, mert gyakorlatilag azt csinálom ott, amit a leginkább szeretek. Emberekkel foglalkozhatok, műemlékekkel foglalkozhatok, és mindezt nagyon szabadon és olyan módon, ahogy azt igazán szeretem, és kreatívan. És hát a programszervezés, a kulturális programszervezés, a műemléki tudatosság növelése, a keresztény értékrend népszerűsítése, elmélyítése, ezek mind olyan dolgok, amelyek nekem nagyon fontosak, és hogy ez az ösztöndi program abszolút lehetőséget ad arra, hogy ezekkel foglalkozhassak. A szakmámat tágabb értelemben is megélhessem, mert hogy ez nekem nem csak egy szakma, hanem egy, nem is tudom, küldetés.
Hát kívánom, hogy minden elképzelésed és álmod úgy teljesüljön, ahogy elképzelted. Kívánom azt is, hogy az a lelkesedés és az az erő, ami sugárzik belőled, az sokáig megmaradjon. Jóisten biztos fog ebben neked segíteni. Én szeretném megköszönni kedves hallgatóinknak, hogy a mai műsorunkban velünk tartottak, és köszönöm neked, Villő, hogy elfogadtad a meghívást, és elmondtad a családtörténetedet, magadról is beszéltél egy kicsit.
Én köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehettem.
Legközelebb 2 hét múlva csütörtökön, 8:30-kor találkozunk újabb vendégemmel. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Hírek.
Család hogyan szolgálhatlak?